Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Történelmi jelentőségű megállapodásra jutott tavaly december végén az Európai Parlament, a Tagállamok Tanácsa és az Európai Bizottság. Politikai megállapodás született az új migrációs és menekültügyi szabályozásról. Ez váltja a 10 évvel ezelőtt hatályba lépett dublini rendszert. Az új csomag több jogszabályt foglal magába. A rendszer lényege, hogy megerősített határőrizet mellett az illegális bevándorlóknak nem lesz lehetőségük az Európai Unió területére lépni, csak abban az esetben, ha vélelmezhető, hogy menekült státuszra jogosultak. Február 8-án az uniós tagállamok képviselői jóváhagyták az Európai Parlamenttel elért megállapodást, miközben jelentős a migrációs nyomás Európában. Kinek az érdekeit szolgálja az Európai Unió migrációs paktuma? Miről szól a migrációs paktum? Erről beszélgetünk a mai Naprakészben. Kalas Vivien, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének a kutatója a vendégem. A beszélgetésünket felvételről sugározzuk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
Csak nem 7 év után fogadták el az új uniós migrációs törvényt. Miért kellett ennyit várni erre?
Igaz, hogy 7 éve kezdődött meg ezzel kapcsolatos gondolkodás, hogy 2015-től mondhatjuk ezt, amikor az a nagy mennyiségű bevándorló akart Európába érkezni. Az érdemi vita, illetve a diskurzus azért kicsit később kezdődött 2020 év vége felé, amikor is az Európai Bizottság benyújtotta a javaslatát az új migrációs és menekültügyi paktumról, és az látszik most, hogy ezzel kapcsolatos tárgyalások a végső szakaszba értek. Ami miatt ez ennyire elhúzódott, az a tagországok közötti megosztottsággal magyarázható, hiszen nagyon sokáig is egyébként most sincsen teljes értés azzal kapcsolatban, hogy szükség van egy olyan közös migrációs politikára, ami magában foglalja azt, hogy a bevándorlókat kötelezően szétossza a tagállamok között, vagy a másik oldal azt mondja, hogy vagy minden ország saját maga oldja meg valamilyen módon ezt a problémát, amivel ő esetleg szemben néz bevándorlás tekintetében, vagy egy olyan közös megoldást kell találni, ami bármi más lehet, csak ne a kötelező kvótákat tartalmazza.
Beszéljünk arról egy picit, hogy ennek a paktumnak melyek az újdonságai. Ugye arról szólnak hírek, hogy egyszerre kemény és egyszerre rugalmas ez a paktum, az Európai Unió új migrációs politika, ha úgy tetszik. Tehát melyek az újdonságok, és hatékony is a keménység és a rugalmasság mellett?
Amikor a paktumról beszélünk, ahogy ön is említette, itt 5 különböző jogszabálytervezetet kell érteni, ezek mind rendeletre irányulnak egyébként, ami azt jelenti, hogy ha elfogadják, akkor valamennyi uniós tagországra automatikusan kötelezően alkalmazandó lesz. Ami új elem, és amire mondják egyébként azt, hogy egyszerre rugalmas és kemény, az a menekültügy és migráció kezeléséről szóló jogszabálytervezet. Ebben van benne az úgynevezett kötelező szolidaritási elv, rugalmassági elv, ami azt jelenti, hogy az Európai Bizottság minden évre vonatkozóan meg fog állapítani egy számot, egy olyan számot, amelynek megfelelő mennyiségű bevándorlót kell kötelezően szétosztani a tagországok között. Ez egy, talán elsorolnám a kemény részéhez, olyan szempontból rugalmas, hogy az országok megválaszthatják, hogyan segítenek egymásnak, mert nem kell kötelezően befogadni embert, hanem dönthet úgy egy tagország, hogy fizet helyette. Ez most jelenleg olyan 20 ezer euró per fő összeget jelent, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk nekünk be kellene fogadni 1000 embert, akkor az 1000-szer 20 ezer euróval tudnánk kiváltani azt, hogy ne kelljen ezeket befogadni. Tehát ennyiben beszélhetünk keményről és rugalmasról. Az, hogy mennyire lesz hatékony, majd kiderül. Két dologban látom ennek a veszélyét. Egyrészt, hogyha nagyon sokan azt mondják, hogy ők nem befogadnak, hanem inkább fizetnek, akkor a probléma a határon fekvő országok esetében, mondjuk Olaszország, Spanyolország vagy Görögország, nem fog megszűnni, hiszen ott van nekik a nagy számú bevándorló, akiket nem tudnak szétosztani, kapnak cserébe ugyan pénzt, de attól még ott fizikailag nekik kell ellátniuk ezeket az embereket. A másik oldal, ami még veszélyt hordoz magában, hogy kevésbé lesz hatékony, főleg az elején, hogyha vannak olyan tagországok, akik nem értenek ezzel egyet, sem a kötelező kvótával, sem a kötelező fizetéssel, hogy nem hagyják végre egész egyszerűen ezt a a rendeletet majd, és akkor a bizottság csak kötelezettségszegési eljárást tud indítani az adott ország ellen, ami azért egy hosszabb folyamat, és addig pedig nem történik semmi. Tehát majd meglátjuk, hogy a gyakorlatban hatékonyan tud-e ez működni.
Tehát ön azt mondja, hogy azoknak az országoknak, amelyek az úgynevezett migrációs nyomás alatt vannak, azoknak az Európai Uniós tagállamoknak nem feltétlenül kedvez a migrációs paktum, mert igaz ugyan, hogy pénzt kapnak, de ettől a pénztől még a migrációs nyomás nem fog enyhülni.
Elméletben kedvez, mert ők eddig mindig azt szorgalmazták, hogy legyen kötelező kvóta, hogy őket tehermentesítsék a tagországok, és most lesz kötelező kvóta, tehát ennek örülnek. Ugye itt az a kérdés, hogy fog-e működni, tehát lesz a többi tagország között, lesznek elegen, akik azt mondják, hogy jó, mi befogadjuk a ránk eső bevándorlószámot, és nem azt mondják, hogy inkább pénzzel szeretnék ezt kiváltani, mert ez utóbbi esetben, ahogy ön mondja, külső határokon fekvő országoknak olyan nagy segítséget nem fog jelenteni ez az új migrációs paktum.
Kötelező szolidaritási mechanizmus, ez a nagy újdonsága a rendszernek, ez konkrétan mit jelent, illetve ennek a hatékonysága miben rejlik?
Uh-huh. Ez az, amiről az előbb is beszéltem, hogy olyan szempontból kötelező, hogy valamilyen módon segíteni kell egymást, az már egy kérdés, hogy hogyan, tehát átvállalással vagy pénzügyi segítségnyújtással. A hatékonyság kérdéses azokból az okokból, amiket elmondtam, és persze amit még hozzátennék, hogy mi azért a rosszabb vagy kevésbé jó gazdasági teljesítménnyel rendelkező országunk, ha azt mondják, hogy nem szeretnének befogadni és cserébe fizetnek, azért ott a gazdaságra megterhelő lehet, főleg hosszú távon, hogyha ezt a gyakorlatot fogják választani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy még lehetnek komoly konfliktusok ezzel kapcsolatban, majd ha életbe lép ez a jogszabálytervezet. Tehát az, hogy mennyire jól működik, azt a gyakorlat fogja megmutatni, és úgy gondolom, hogy nem az eleje, hanem majd, amikor egy vagy két éve már ez életben van és alkalmazzák.
Az Európai Parlament elnöke Roberta Metsolai arról beszélt, hogy védelem kell az európaiaknak és tisztességes eljárás a kérelmezőknek, tehát a menekülteknek. Ez nem egy tökéletes csomag, mondja Roberta Metsola, de sokkal jobb mindannyiunk számára, mint amilyen volt korábban. És arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás győzelem az Európa párti politikai erők számára, tekintettel arra, hogy az uniós állampolgárok számára a migráció jelentős aggodalomra adott okot. Kötelező optimizmus ez, vagy valóban látni kell az új migrációs paktumnak a pozitívumait?
Azt mondom, hogy attól függ, hogy kinek a szemszögéből nézzük, hogy korábban, és egyébként a mai napig is van még mindig hatályban, az egyik legfontosabb jogszabály, ami az uniós migrációs politikára vonatkozik, az az úgynevezett Dublini rendelet, és ebben az első ország elve van lefektetve, ami azt jelenti, hogy az az ország, amelyik területére először lép be az unióba a bevándorló, az az ország köteles a menekültügy kérelmét elbírálni, és ugye ennek értelmében nem lehet szétosztani, és nem is lehet kérni más tagországoktól, hogy vállaljanak át ilyen bevándorlókat. Ehhez képest a mostani, ahogy említettem, hogy lesz egy kötelező kvóta, mindenképp előrelépés egyrészt az uniós intézményeknek, tehát az Európai Parlament és az Európai Bizottság nagyon most ennek, hogy ez így a vége felé közeledik ez a folyamat, és ezt fogják elfogadni nagy valószínűséggel a társjogalkotók, mert mindkét intézmény ezt a kötelező kvótát szerette volna bevezetni, már évekkel ezelőtt, már 7 évvel ezelőtt ezt mondták. Szintén örülhetnek most még, amiről beszéltünk korábban, a külső határokon fekvő országok, hiszen most egy tehermentesítésre van lehetőség az unión belül, eddig nem volt, csak önkéntes alapon, hogyha valaki egy ország azt mondta, hogy ő átvállal, akkor átvállalhatott, de kötelezni nem lehetett rá. Tehát azt mondanám, hogy az intézmények és bizonyos országok örülnek, és tehát látják a pozitívat ebben a jogszabálytervezetben. Amit az Európai Parlament elnöke most mond, hogy az uniós polgárok szemszögéből hogy néz ki ez, és az uniós polgárok hogyan ítélik meg, én kevésbé mondanám azt, hogy ők örülnek, hogyha megkérdeznénk bármelyik országban, hiszen azért nehéz elképzelni, hogy egy cseh, egy holland civil választópolgár azt mondja, hogy ő azt szeretné, hogy több ezer bevándorlót kötelezően kelljen befogadni az országának. Szóval szerintem az uniós polgárok részéről ez nincsen így. Azt azért tudni kell, hogy az Európai Parlament elnöke hivatalosan az intézmény első emberként az állampolgárok érdekeit képviseli, tehát nagyon mást nem mondhatott, de azért a gyakorlatban inkább az intézmény és nem a polgárok örülnek ennek.
Kalas Vivian, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének a munkatársa a mai napra kész vendége. Arról beszélgetünk, hogy hogyan néz ki az Európai Unió új migrációs paktum, arról is szó lesz, hogy kinek az érdekeit szolgálja ez a migrációs paktum. Szó volt itt az imént Roberta Metsola, az Európai Parlament elnökének az optimizmusáról az új migrációs paktumot illetően, de van olyan vélemény is az Európai Unióban, miszerint a megállapodások tulajdonképpen csak elavult elképzeléseket rögzítenek a migráció kezelésével kapcsolatosan, és nem veszik figyelembe az Európai Unió határain tapasztalható valóságot, sem a földön, sem a tengeren. A zöldek képviselőcsoport elnöke úgy fogalmaz, idézem, ez alássa a menedékjogot, a nemzetközi jogot és az emberi jogokat.
Igen, vannak ilyen kritikák, itt ez is több rétű, egyrészt a tranzitzónák, vagy menekültáborok, melyik országban hogyan hívják az ottani állapotokra, ez nem vonatkozik ez az egyik jogszabály tervezet sem, tehát ott, ami problémákkal szembesülnek az odaérkezők, ezt nem orvosolja, hogy az emberi jogi szervezetek, civil szervezetek erre is felhívják a figyelmet, ami egy komoly kritika még ezzel kapcsolatban, és ez nem feltétlen a paktumnak azon részével, amiről eddig beszéltünk, hogy mennyi ember kell kötelezően szétosztani, hanem más részeivel kapcsolatban, hogy lehetőséget teremt arra, hogy az unió határain kívülre szervezzék az országok a menekültügyi eljárások lebonyolítását. Ugye láttunk példát már rá, Egyesült Királyság már nem uniós tag, de ő is ezzel a lehetőséggel, illetve Olaszország volt az, aki Tunéziával kötött egy ilyen egyességet, vagy kint, tehát az uniós határokon kívül bonyolítják le az eljárásokat, és azt mondják a kritikusok, hogy azokban az országokban az unió nem tud úgy jelen lenni, hogy felügyelje ezeknek az eljárásoknak a szabályszerűségét, a pártatlanságát, és hogy fennáll a veszély, hogy így sokkal kevesebb arra érdemes ember kap menekült jogot, meg menekült státuszt, mint amit mondjuk egy európai folyamatban megkaphatna. Úgyhogy ezek a legfőbb problémák, kritikák ezzel kapcsolatban, és hát ugye egy nagyon keveset beszélünk, de az is része, és hát lehetne javítani, hogy a harmadik országokkal való, vagy partnerországokkal való együttműködésben, hogy olyan helyzetet teremteni ott, helyben, hogy ne is induljanak tovább ezek az emberek, tehát a nem tudom, gazdasági, társadalmi fejlesztéseket hajtson végre az Európai Unió, tehát ilyen tekintetben joggal mondhatják, hogy még vannak elmaradásai, és nem erre koncentrál, hanem arra, hogy amikor már ide jönnek, akkor hogyan kezelje ezt a helyzetet.
A civil szervezetek aggodalmainak van alapja? Ők is azt mondják, hogy az új szabályok sértik majd a menekülteknek a jogait?
Ezekből a szempontokból én nem tudom, mert nem vagyok ott a tranzitzónákban, a határokon, mondjuk Olaszországban milyen körülmények között vannak. Nyilván azért főleg Olaszországban nagyon sokan érkeznek, biztosan kellemetlenebb körülmények között vannak, tehát joggal mondhatják azt, hogy jobb körülményeket érdemelnek. Ami még kritika lehet, hogy ezzel a kötelező szétosztással, ugye nem megfosztja őket, a bevándorlókat az Európai Unió attól, hogy abba a célországba jussanak el, ahova ők eredetileg szeretnének, tehát mondhatják azt a civil szervezetek, mi alapján határozza meg mondjuk Csehország, hogy ő befogad X embert, pedig azok az emberek, ami Svédországba indultak volna, és így ugye beleavatkozik egy felsőbb vezetés. Nem, tehát ezzel én nem gondolom, hogy nagyon sérülne az emberi jogaik a bevándorlóknak, mert azért mindenképpen segítség az ő számukra is. Az, hogyha nem az Európai Unióban bírálják el az ő menedékkérelmüket, nyilvánvalóan kevésbé szabályozott folyamatok vannak Tunéziában, vagy más észak-afrikai országban, mint az Európai Unióban. Ezt ezt meg lehet vizsgálni, de ugyanakkor meg ez is egy nyomásmentesítés az uniós országok részéről, tehát ebből a szempontból megérhető, de itt azért látom azt, hogy a civil szervezeteknek akár igazuk is lehet.
Jelenleg hol a legnagyobb a migrációs nyomás az Európai Unióban? Itt Olaszországot említette korábban.
Igen, hát Olaszország az első most az elmúlt években. Nem 2023-as, hanem 2022-es, most jelenleg a legfrissebb rendelkezésre álló adat, ott 2022-ben összesen 105 ezer fő érkezett illegálisan Olaszországba, hogy kicsit hasonlítsuk más számokhoz. Ez két évvel ezelőtt, tehát 2020-ban mindössze 34 ezer fő volt, tehát azért jelentősen megnövekedett az odaérkezők száma. Ahol még nagy arányú növekedést tapasztalhatunk, a Spanyolország, ott 2023-as már a legfrissebb adat, oda 56.882 fő érkezett a tavalyi évben, ami talán nem tűnik annyira soknak, főleg az olaszokhoz viszonyítva, viszont ha 2022-es számokhoz megnézzük Spanyolország esetében, akkor azt látjuk, hogy egy év alatt 82%-kal nőtt meg is bevándorlók száma. Tehát én a déli, tehát Olaszországot és Spanyolországot mondanám, ahol most a legrosszabb a helyzet migrációs nyomás szempontjából.
A menekültek kérdése az rendkívüli mértékben megosztja az Európai Uniónak a lakosságát, legalábbis itt Európának ebben a felében, ahol mi élünk mindenképpen. Az a kérdés, hogy az Európai Uniónak a menekült válságot azt itt kell kezelnie a saját határain belül, vagy pedig úgy fogalmazok, hogy gyökerénél kezelni a problémát, tehát azokban az országokban, ahonnan ezek a menekültek érkeznek?
Nagyon nehéz kérdés. Én azt mondanám, hogy hosszú távon a harmadik országokban kell kezelni ezt a problémát, tehát hogy ne is induljanak el. Persze mondják azt, hogy a klímaváltozással az vonja maga után a klímaváltozás, hogy nem lesz víz, és akkor el fognak indulni ezek az emberek. Nyilván azért, tehát a végtelenségig nem lehet ott sem javítani a körülményeket, mert vannak politikai okokon kívül álló tényezők is, amelyek megnehezítik az ott maradást, de azért elsősorban én azt gondolom, hogy az uniónak azon kellene dolgoznia, hogy ne érkezzenek ide bevándorlók. Ezzel a mostani jogszabály tervezettel ezt nem annyira sikerül elérni, én úgy gondolom, mert azáltal, hogy minden évre előre meg fog határozni egy bizonyos számot összesen, amennyi embert majd szét kell osztani, azzal inkább csak ösztönzi az Afrikából, vagy máshonnan indulni akarókat, hogy nyugodtan jöjjenek, mert lesz helyük Európában.
Igen, de hát ennek gazdasági okai is vannak Romániában is minden évben, és évről évre egyre nagyobb számban engedi meg a kormány azt, hogy a nem Európai Uniós tagországokból jöjjenek emberek Romániába, azért, mert munkaerőhiány van, és munkaerőhiány van Európának más részeiben is, nem csak Romániában. Most nyilván mondhatja azt a hallgató, hogy hát én is szívesen dolgoznék, de nem vagyok hajlandó annyi összegért dolgozni, mint amekkora összegért dolgoznak a más országokból érkező menekültek.
Igen, ebben ennek teljesen igaza van, és ez az egyik rész, hogy nem szeretne az ottani lakos ennyi pénzért dolgozni, másrészt meg ugye Európa népessége csökken, tehát fizikailag sem biztos, hogy van olyan ember, aki el tudná vállalni azt a munkát, és valóban a munkaerő hiány pótlása az egyik olyan érv, amelyet azok az országok hangsúlyoznak, amelyek támogatják azt, hogy ezeket az illegálisan érkező bevándorlókat be kell fogadni, integrálni kell a társadalomba, és akár hasznosak is lehetnek.
Melyek ezek az országok?
Például Franciaország mondja ezt, de egyébként Spanyolország is ezen az állásponton van, hiába érkeznek olyan oda nagy számban, hogy előnyükre is fordíthatják ezeket az embereket. Részben ez igaz lehet, persze, csak ugye azt kell látni, hogy sok más országban ott van a legális migráció, ami nem csak azt jelenti, hogy unión belüli, hanem akár harmadik országból is jöhet legálisan munkát vállalni egy ember, ha megfelelő képességekkel rendelkezik, mondjuk, és éppen a bizottságnak van egy ilyen kezdeményezése, most pár hónapos ez, hogy a legális migrációt támogassa, csökkentve ezzel a munkaerőhiányt, illetve növelve Európa népességét egyúttal, és itt hangsúlyozottan a megfelelő készségekkel rendelkező munkavállalók ide jövetelét ösztönözni, és hogyha ez a kezdeményezés valóban sikeres lesz, akkor úgy gondolom, hogy az illegális bevándorlók, mint potenciális munkaerők, az háttérbe fog szorulni. Ez az érv az illegális bevándorlókkal kapcsolatban.
Megoldható így a munkaerő hiány?
Rövid távon igen. Egyébként elméletben hosszú távon is megoldható lenne. Úgy gondolom, hogy hosszú távon nem így kellene megoldani, se illegális, se legális migrációval, mert arra kellene törekedni, hogy egyrészt, hogy Európa népessége elinduljon az önfenntartás irányába, tehát hogy minden országban növekedjen a népesség, másrészt, hogy a saját állampolgárait kellene az országoknak képeznie, hogy a megfelelő készségekkel rendelkezzenek. Most nagyon sok új készségre lett szükség, akár a digitalizáció következtében, de ezt először országon belül, vagy az Európai Unión belül kellene azért hosszú távon megoldani, hogy a munkákat be tudják tölteni. Rövid távon, illetve kiegészítő jelleggel a migráció is megoldás lehet. Elsősorban legális, de ha már van illegális migráció, akkor ott is lehet talán találni olyat, aki megfelelő munkaerő.
Menekült kérdés kapcsán az integrációról is beszélni kell, részben érintettük ezt. Az integrációról való gondolkodás az mennyire találkozik az egyes tagállamok részéről?
Hogy milyen formában kellene őket integrálni, vagy hogy lehet-e?
Egyrészt milyen formában lehet, illetve az egyes tagállamoknak ugyanaz az elképzelésük a menekültek integrációjáról, a társadalomra való beépítésükről, mint a másik tagországnak?
Az első részére, tehát hogy milyen formái vannak, ott szinte ott ugyanolyan véleményekkel vannak, nézetekkel, mint a nyelv, tanulás, ha fiatalról van szó, tehát gyerekről, akkor az iskolarendszerbe való beintegrálás, és akkor ott szokja meg az adott ország kultúráját, vagy a munkaerőpiaci elhelyezkedéssel is, ugye már az aktív korúakat tudják integrálni, tehát a lehetőségek ugyanazok mindenhol. Nyilván függ attól, hogy egyes országokban milyen arányban érkeznek aktív korúak, vagy kiskorúak, tehát hogy mire kell a hangsúlyt fektetni. Az, hogy itt a második részére, hogy akár mennyire sikeres, vagy mennyire lehet teljesen integrálni, egy olyan ország, mint Németország, pláne még Merkel idejében hagyományosan a befogadáspárti volt, ott abszolút pozitívan gondolkoztak arról, hogy lehet teljesen integrálni őket, van erre mód, és meg kell próbálni. Még mondjuk egy olyan ország, amely alapvetően kritikus ezzel az egész migrációs politikával és a szemléletmóddal kapcsolatban. Itt azért hangsúlyozzák azt, hogy komoly kulturális különbségek lehet, vagy alakulhatnak ki, és mutatkozhatnak meg, mert teljesen, mondják, nem lehet integrálni ezeket az embereket, mert annyira más kultúrát hoznak magukkal. Szóval ilyen szempontból már van megosztottság a tagországok között. Az, hogy sikerült ténylegesen integrálni őket, az egyrészt múlik azon, hogy milyen lehetőségeket biztosít az állam, de persze múlik az adott személyen is, az adott bevándorlón, hogy ő mennyire kész erre, és hajlandó erre az integrációra, és hogy ő mit tesz meg érte, és milyen képességekkel rendelkezik.
Érintettük azt, hogy az Európai Unió új migrációs paktuma, az van olyan ország, amelynek jó, van olyan ország, amelynek kevésbé jó, vagy elméletileg jó minden országnak, de majd a gyakorlat el fogja dönteni azt, hogy melyik országnak jó. Kinek az érdekeit szolgálja az Európai Unió migrációs paktuma? Legyen bármennyire is furcsa ez a kérdés.
Én azt mondom, hogy az Európai Bizottság érdekét szolgálja elsősorban. Ugye, ha megnézzük az eredeti javaslatot, a 2020-as javaslatot, azért a főbb elemek visszaköszönnek a mostaniban, tehát hogy kötelező kvóta, kötelező befogadás, amit ki lehet váltani pénzzel, tehát az már akkor megjelent, és ez sikerült az Európai Bizottságnak végigvinni, ezen most már 3,5 éven keresztül is. A a külső határokon fekvő országok érdekét mindenképpen szolgálja, hiszen lehetőség nyílt, hogy tehermentesítsék őket, és kötelezően, tehát kötelezzenek más országukat, hogy tehermentesítsék. Nyilván, amit mondtam, hogyha nem akarnak befogadni a többiek, hanem csak fizetni, akkor itt problémák lesznek, de hogy így a maga a tervezet, ez az ő érdekük, és hát ezek a úgynevezett frontországok is kezdetektől fogva ezen az állásponton voltak. Azáltal, hogy nem csak a kötelező kvóta jelenik meg benne, de ki lehet, hanem ki lehet váltani ezt fizetséggel vagy pénzzel, ez azt jelenti, hogy meghallgatták és meghallották azoknak az országoknak a hangját, akik kritikusak voltak, és elzárkóztak attól, hogy ők kötelezően befogadjanak bevándorlókat. Ugye például Magyarországot ide tudom mondani, tehát inkább a kelet-közép-európai régió. Ilyen szempontból részben az ő érdekük is megjelenik. Nyilván, ahogy mondtam, ha gazdaságilag egy kevésbé fejlett országról beszélünk, akkor azért anyagilag megterhelő lesz majd fizetni minden egyes bevándorló helyett. Úgyhogy én az ő részükről azt mondom, hogy csak részben szolgálja az érdekeiket, és a másik részében pedig nem.
Kalas Vivien, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Intézetének a kutatója. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen.